művészbejáró Bóta Gáborral.
Jó délután kívánok, és azoknak, akik este 11-kor az ismétlést hallgatják, jó estét kívánok. Én Bóta Gábor vagyok, elmondom a mai menüt. Elsőként a műsor első részében Páncér Lajos, a Fővárosi Nagy Cirkusz műszaki vezetője, és Csicsei Zoltán, véletlen a Fővárosi Nagy Cirkusznak, ő pedig a produkciós menedzsere, majd beszélünk arról, hogy pontosan mi ez. Lajos most tehát ünnepek alkalmából, elmúlt ünnepek alkalmából magyar ezüst érdemkeresztet, Zoltán pedig bronz érdemkeresztet kapott. A műsor második részében pedig jön a kritikai rovatom, abban például beszélek arról, hogy Sota Irén 95 éves lenne, és beszélek arról is, hogy ott voltam az Operaházban, azon a vasárnap délelőtti Don Giovanni előadáson, amin először jött be a sztrájk után a zenekar, és hát ennek egy nagyon különleges hangulata volt. Rajna Martin vezető karmester még el is írta magát, amikor bejött az árokba. Szárokba érkező zenekart pedig állva megtapsolta a közönség. No, hát akkor kezdjük a cirkusz dologgal, hogy mi is az a produkciós menedzser?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Egy picit náthásak vagyunk, úgyhogy ezt most hozzátesszük.
Hát,
igen. Azért mondok közös tulajdonságokat. Picit náthások vagyunk, és ha még szabad szóba hozni egy tegnapi beszélgetésünket, Gábor pedig az arany fokozatát kapta meg ennek a díjnak.
Ez így van, tehát minden fokozata nincsenek az érdemkeresztnek, úgyhogy bronz, ezüst, arany, itt most együtt van a stúdióban.
Jó körbe ültük ezt az asztalt, igen. Kérdésedre válaszolva, mi az a produkciós menedzser? Ez egy gyűjtő fogalom. Én most röviden ezt tudom
azt
válaszolni.
Azt látom, hogy minden premierre rohangászol jobbra-balra.
És egyébként is, nem csak
egyébként
premierekkor. Tehát gyakorlatilag az az én munkámnak a lényege, hogy mindenről tudjak, és mindent remélhetőleg jól kézben tartsak, és középen legyek.
De mit kell kézben tartani?
Az információkat leginkább, hogy mindenki rendelkezzen azzal, hogy mikor, hol legyen, én szervezem a próbákat. Ez nyilván elsősorban a házon belüli, egy évben a Fővárosi Nagy Cirkusznak 3 premierje van. Ez nyilván 3 próbaidőszakot jelent. Ez a munkámnak az egyik része, a másik része pedig a kapcsolatok, a koprodukciók, fesztiválokkal, társintézményekkel, más előadó művészeti szervezetekkel. Nagyon sok együttműködésünk van, akár évről évre.
Sok nyelvet?
Az angolt.
Tessék, az angolt. Igen, hát igen, ez már soknak számít, már nagyjából mindenütt. Lajos, azt ki lehet találni, hogy te mit csinálsz?
Hát én is üdvözlöm a hallgatókat, Sigis Gábor, és köszönöm a meghívást.
Hát nagyon szívesen.
Hát igen, tehát a helyzet az, hogy műszaki vezető.
Abba a fényhang minden benne van?
Igen.
Akár még a fűtés is?
Nem.
Tehát csak a produkcióval
kapcsolatos. Igen, a ház fenntartásával kapcsolatos, az üzemeltetési vezető kollégám Antoni Gábor felel minden egyébért. Én a Pólondon történő, vagy manézsnak is hívhatjuk, történő produkcióknak a világítás, hang, videó és
az, hogy leereszkedik a trapész, fölereszkedik.
A gépészetéért is.
Az
igen.
Is, tehát az is.
Az is, így van.
Tehát
így
akkor
van.
A baleset lesz, akkor első
hát,
körben.
Ha baleset lesz, akkor én azt gondolom, hogy lesz egy pár év.
De ne legyen.
De eddig, hála Istennek, és remélem ezután sem lesz. Mi nagyon odafigyelünk a biztonságra. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fokozott...
Hát gondolom, még hatványozottabban kell, ugye
kell odafigyelni, mint a hát én ilyen színházas múlttal is rendelkezem.
A Magyar Színházból jöttél
hát, át. Én nemzetinek hívom, mert akkor még nemzeti volt.
Valaha ott voltál, igen.
Aztán Magyar Színház lett. Igen, én onnan jöttem, én ott hangmérnökként dolgoztam, aztán itt főigazgató úr, illetve az üzemvezetési igazgató úr, tehát a stratégiai vezető asszony kérésére lettem én itt műszaki vezető, és akkor került ez a 4 technikai tár az én felügyeletem alá. Illetve, hát ugye a fővárosi cirkuszról beszélünk, de el kell mondanom, hogy Fekete Péter főigazgató úr a Nemzeti Cirkuszmezeti Központot létrehozta, és ez bizony már nem csak a fővárosi cirkusz épülete, hanem mi rengeteget nyújtunk technikai segítséget az utazó cirkuszok részére. Uh-huh. És én azt gondolom, ez nagyon fontos kiemelni. Nem az én munkám miatt, hanem
de
azért...
De miben kell neki segítség? Hát, tehát elvisz két reflektort, ha nincs neki? Most hát, profanizálom nyilván, de...
Hát,
vagy például, te tudsz olyanokat, amit nekem ők nem, és akkor azt mondod, hát, hogy na ezt még most beszerelem, mert nekem ez össze
igen,
fog jönni.
Hát mi segítünk, ha megakadnak szakmailag. Ez akár technológia, akár humán kérdés. Így van. Tehát kollégáim is mennek segíteni,
aha,
installálni bizonyos berendezéseket, ha ők vásárolnak maguknak egy fejlesztésen keresztül, akkor is megyünk segíteni.
És ez kvázi a cirkuszművészeti központ szolgáltatása? Tehát ez ingyen van? Vagy ezért számlázni kell?
Nem. Ez segítségnyújtás.
Aha.
Tehát a mi felfogásunk, hát most mondhatom így, hogy mi, de ez egy nagy dolog, mert a vezetőség felfogása az, hogy mi segítsük őket, hiszen mi ezért vagyunk Nemzeti Cirkuszmezeti Központ.
Ez feladata, ez vállalat.
Ez feladat, ez egy vállalás.
Tehát hogyha úgy tekint a fővárosi nagy cirkusz, vagy Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ magára, hogy ennek a művészeti ágazatnak, vagy ágnak, a cirkuszművészetnek ő egy felelős összetartó, aha, és az minden szereplője figyelmet is
hát az artisták szokták is mondani, hogy ez az ő nemzeti színház.
Így van, így van.
Így van. Ez egy nagyon fontos megfogalmazás.
Akár még vissza tudom idézni a Covid időszakot, amikor nem játszhattak természetesen az utazó cirkuszok sem. Ha jól számolom, négyféle támogató programot kezeltünk.
Igen,
ott
volt ilyen streamelés, ami
streamelés is,
igen,
meg...
Igen. Tehát nem volt benn közönség.
De az állatokat ugyanúgy etetni kellett, akkor például ezek közül az egyik egy takarmányozást segítő program volt. Aztán...
Tényleg ilyenre aztán végképp nem gondol egy közelben.
Ezekkel töltöttük azokat a hónapokat, igen, hogy ezeket a támogatásokat kezeltük. Nyilván, amikor...
Bocsánat. Illetve akkor kifejezetten magyar artistákat foglalkoztatunk. Tehát akkor egy olyan műsorunk folyt, a streamen keresztül.
Igen, ez volt az a négy műsor, tehát négy amiben műsor, lényegében az összes itthon lévő artisták.
Igen, tehát a Dinasztiák című négyrészes sorozat, amiben az itthon lévő artistáinkat foglalkoztattuk.
Azokat, akik egyébként békeidőben a világban szoktak fellépni.
A világban
fellépni.
Szoktak, de hát ugye nem tudtak fellépni.
Világos.
Tehát ez mind művészileg, cirkusz artista művészileg segítség, mint pedig az ő számukra technikai segítség is.
Na most mondta a Zoltán, amit én is tudtam, hogy évente három előadás, szóval három produkció szokott lenni, de most csak becsúszott egy negyedik, és a tetejében úgy tudom, hogy azt most, az nem a tiétek, de egy vendégszereplő bűvésszó, hogy most ezt a kettőt hát ugye egyszerre próbáljátok, és akkor van a Diliház.
Mondok akkor el egy kicsit na, bővebbet. Tehát valóban ennek van egy pici naptárbeli magyarázata. Tehát a mi nyári műsorunk abból fakadóan, hogy a húsvét most jóval korábbra esik, mint szokott lenni, és az előző műsorunk véget ért, a nyári műsorunknak a premierje április 6-án lesz, de itt van közötte az a nagyon hasznos és jól kiagnázható hosszú hétvége, ami most előttünk van, és nem szabad a közönséget műsor nélkül hagyni. Két évvel ezelőtt volt egy Magic Show-nk, az teljesen a sajátunk volt, és talán abból a gondolatból jött, hogy most ezt a hosszú hétvéget annak szenteljük, hogy ezt a cirkuszhoz közel álló műfajt újra elővegyük, és erre egy összerakott műsort építsünk. Lesz egy külföldi sztár, már vendégünk Eric Lee-nek hívják, ő egy francia illúzionista, és az ő számaihoz teszünk még mi is hozzá természetesen zenekart, tánckart, magyar artistákat. Így lesz ebből egy kerek.
Ja, tehát, hogy ez nem csak az ő műsora, hanem az ő jön, tehát ő lesz
a sztár,
fő attrakció, és akkor mellette lesznek még magyar, tehát körítve lesz.
Így van, így van, igen.
Aha. És mit kell róla tudni?
Az Eric Lee-ről?
Igen.
Ő egy elismert, talán Magyarországon nem is lépett még fel, tehát ez is egy kuriózum, hogy őt először láthatja a magyar közönség. Most pont az ő próbájáról, vagy ennek a műsornak a próbájáról értünk át ide.
És mit láttatok?
A kicsomagolt ládákat. Nem, ezt a
néző... A műsor megy már
igen, ezt
is.
Nem biztos, hogy a hallgatók fejében van, ők nyilván a készet látják, tehát ez úgy néz ki, hogy egy illúzionista megérkezik egy hatalmas kamionnyi ládával, és azokat elkezdik tegnap este történt kicsomagolni az ő eszközeit, és most ezeknek az eszközöknek a beállítása, és természetesen a színpadi manizsbeli próbája.
És ez Lajos, te erről kapsz valamit, hogy ennek milyen műszaki igénye lesz, vagy
igen,
hogy megy
hát
ez? Vagy előtte nem, még ide is jön valaki, és fölméri, hogy jó lesz-e az nekik,
hát
hogy?
Ők nem jöttek.
Nem.
Ők, tehát az Eric Lee csapata nem jött. Ők csak egy technikai rádiót küldtek. A manézsről érdeklődtek, hogy mik a méreteik, mert ugye főleg ők azért máshol is dolgoznak, főleg színházakban dolgoznak.
Aha.
Tehát itt meg egy körporond van.
Hát ami az illúziót nehezíti,
hát
hogyha
igen,
ők nem erre
készültek. Nyilván megbeszéljük azt, hogy hova tegyünk takarást azért, hogy az illúzió maradjon.
Itt ezeket akkor van nézőtér egy részét. Aha.
Igen. Itt a ben is bejáró egy részét kell takarni, amikor az a bizonyos általunk kitalált, tehát meg rendezett, meghívott vendégekkel megcsinált Magic Show volt annó, akkor ott egy bizonyos részét a nézőtérnek le kell takarni. Őnála nem kell, őnála csak egy olyan trükk van, ahol takarás igényelhetetik.
És milyen műszaki igénye van?
Hát igazából világítás technika, tehát aha, mi világítjuk be, az én kollégám, az én fénytervező kollégám világítja be az előadást, illetve a hangosítás, és a porontechnikus kollégáim, akik a rekvizitek változásában ugyanúgy segítenek neki, mint a... Én többet nem merek erről mondani.
Ja. A műfaj lényege,
a műfaj
hogy
miatt
a titkokat
én nem
meg
merek,
kell őrizni.
Tehát azért az illúziót nem akarom rombolni a hallgatók.
Nagyon-nagyon látványos,
nagyon látványos
műsor lesz. Olyan hatalmas szerkezetek vannak.
Tehát ez egy nagyon kemény,
lebegő zongora.
Nagyon komoly gépészetet igénylő produkció. Hadd nem mondjak erről most.
Van gyomorgörcs, hogy összejön?
Nem.
De
egyébként
te szoktál izgulni premier előtt, mint egy artista
izgulom.
Vagy színész?
Én mindig
vagy,
izgulom.
Igen?
Igen. Tehát én nem szoktam meg. Én 40 éve vagyok konkrétan az előadó művészet közelében, de én nem szoktam meg azt, hogy én előadások előtt is izgulok. Tehát, én
tehát a
izgulom.
Normál előadás előtt
igen.
Is.
Igen. Tehát én
mert
azt gondolom, hogy ez a természetes.
Félsz, hogy mi nem jön össze?
Itt nem arról van szó, hogy összejön-e vagy nem. Szerintem, legalábbis én azt gondolom, hogy ha aki kiszolgáló személyzete is csak idézőjelben egy ilyen produkciónak, mint a Fővárosi Nagy Cirkuszban folyó előadások, ha ő már nem izgul, akkor már nem érdekli, akkor azt abba kell hagyni. És itt azért nagyon nagy a felelősség. Tehát nagyon nagy. Mindenkin. Az emberek olyan trükköket csinálnak, ahol nagyon le kell figyelni a kiszolgáló személyzetnek is. Én nem hiszem, hogy ez arról szólna, hogy én félek attól, hogy beüt a krach. Hanem ez egy egészséges drukk. Én ezt gondolom.
Én azzal egészíteném ki a Lajost, talán az izgulás szemszögéből, hogy annyira komplexekké váltak az előadások, hogy már nem csak azért izgul az ember, azért az artista számért, vagy nem izgulásnak, mondjuk drukkolásnak nevezném, hanem hogy annyira komplexek lettek az előadások, hogy minden elem egyszerre stimmeljen a zenére, a videó bejátszás, a táncosok hozzá, díszletváltozások hozzá, mint egy nagy színpadi showban. Tehát, hogy minden centire, másodpercre úgy és akkor történjen, ahogy mi ezt kitaláltuk és bepróbáljuk.
Elszúrja az artista, akkor vissza kell állni, és ismét vissza kell állni. Fénnyel minden, ha nem élő zenekarral megy, akkor a hanggal hirtelen.
Így van. Tehát meg van beszélve, ha élő zenekarral van, akkor a karmester úrral van, Szakár Lászlóval megbeszélve, hogy honnan kezdi el játszani az alt újra. Ha pedig ugye playback bejátszás van, mert olyan is van, akkor pedig a hangtechnikus kollégám tudja, hogy honnan kell újra, és ugyanez érve is a fényre is, a porontára is, a videótára is. Igen, hát hibázhat, bár nem szoktak, tehát hihetetlen, de nem szoktak ők se, és hihetetlen, hogy mi se.
Hát azért előfordulhat.
Hát nem, hál' Istennek nem nagyon.
De azért, mint a hármas szartó nem jön össze, akkor...
Igen.
Nagyon nagy.
Nagyon ritkán. Tehát nem ezért izgulok. Tehát még egyszer, én nem azért izgulok, mert hogy itt bármilyen baleseti helyzet alakul ki, vagy technikai probléma, hanem én ilyen vagyok. Tehát nem tehetek róla, nekem mindig is ilyen volt az idegrendszerem.
Na most, Zoli, hát egy rakat különféle ember gyűlik össze egy cirkuszban, mert a világ minden tájáról. Tehát őket nyilván kezelni kell, tehát ez pszichológia is, meg empátia, meg sok minden egyéb, meg telefonhágatni, hogy na, megérkezel időben, na, nincs itt, akkor most mit csináljunk, nem? Tehát, hogy
másfél percenként egy adhok helyzet felmerül.
Másfél perc? Jó.
Próbaidőszakban.
Aha. Mondjál ilyet.
Hát ebben az időszakban például a megérkezések nyilván egy izgalmas helyzet, amikor annyit változott a világ, a beutazásoknak a szabályozása, hogy minden artista megfelelő időben megérkezzen. Most például pont ezekben a napokban vagyunk, hogy mindenkinek a repülője, mindenkinek a vízuma megfelelően történjen. De aztán mindig oda el szoktunk jönni, hogy ezek természetesen megoldódnak, és megérkezik mindenki.
De akkor mindig van, hogy valaki nincs vízuma, mindig van, hogy valaki mégse érkezik,
mindig van megoldandó, de hát én azt gondolom, hogy talán a gyakorlat is azt hozza már, hogy ezek úgy meg szoktak oldódni. Ez picit az én részemről egy ilyen nyugalmi állapot, hogy én ezekre mindig úgy szoktam felmerülő problémákra gondolni, hogy ezek számolunk hármat és megoldódnak.
Aha. Igen, egyszer most nem mondom, melyik fesztivál, tavaly úgy tartott valaki fesztivált, még nagyon nem volt, de sajtótájékoztatót, hogy hát én most úgy teszek, mint hogyha minden rendben lenne, de hát semmi nincs tulajdonképpen rendben, de hát idáig se volt semmi rendben, aztán mégis mindig volt fesztivál. Tehát ez kicsit gondolom ilyen is, nem?
Ez az egyik izgalmi faktor ebben a élő előadó művész, és nemzetközi, tehát hogy ez is egy nagyon hangsúlyos szó, tehát hogy nemzetközi.
Na, és akkor itt lesz a bemutató viszont, ami megy egész nyáron.
Mondok dátumokat, tehát a fő műsorunk Csillagok, égbeli tűk lesz a címe. Ez egy Cseh Tamás dal szövegéből vett sor, vagy szavak, mondatok. Háború van a dalnak a címe. És tehát április 6-án tartjuk a bemutatót, egészen szeptember 22-ig műsoron lesz. Ha jelenállást veszünk alapul, 117 napon keresztül fogjuk ezt a műsort játszani. Nagyon-nagyon hosszú idő, 5,5 hónap lesz ez. Ami ennek az előadásnak a gyökere, hogy te is említetted a nemzetközi fesztivált, nekünk most ebben az évben, januárban volt egy nemzetközi fesztiválunk, és oda mindig összeállítunk egy olyan műsort is, Lyrical Late Night show-nak szoktuk nevezni, idén kapott egy White Show nevű címet is, amikor légiesebb, líraibb számokat válogatunk össze egy bő egy-másfél órás műsor szokott ebből lenni, egyszer látható, és most ezt fogjuk kimondani, annak a gondolatiságát.
De akkor ez a most földet... gondolom több lesz, mint egy-másfél óra.
Persze, ez most már egy rendes műsor, csak a gondolat onnan jön, és akkor, hogy teljesen befejezem a gondolatmenetet, ott az a tematika volt idén, hogy a földünket, a bolygót távolabbi űrbeli perspektívában nézzük, és látjuk, hogy oda kell figyelni a környezetre is, a bolygóra is, mindenféle veszélyre, és hogy a figyelem, az egymásra figyelés a legfontosabb. Ez a gondolatisága.
De az, hogy ilyen űrjellegű dolog, az ezt is jelenti, hogy mondjuk több légtornás szám?
Mondok konkrétumokat. Nagyon ismerté vált a neve az Átmentem projekt kapcsán Simek Lászlónak, aki most már tavalyt kell mondani, tavaly áprilisban átkelt a Duna felett egy kifeszített 300 méteres drótkötélen.
Azt hittem, kap idén Kossuth díjat.
Én biztos vagyok benne, hogy az meg fog egy másik évben történni. És Simek Lászlónak van például egy olyan száma, ami, ha jól tudom, Magyarországon 6 vagy 7 éve nem volt műsoron, egy asztronauta száma. Ez lesz ennek a Csillagok égbeli tűk című műsorunknak az egyik fő attrakciója. Tehát ez egy nagy levegőszám, ahogy a...
Ugye ez egy kombinált levegőszám, mert neki van ez a klasszikus drótkötélszáma, amiben mindenféle kunstokat is csinál, nem éppen valami folyó fölött flangál át, mert tehát abban ő ugye akár ráül egy székre, és arra föláll, vagy akár még egy szaltót is megereszt, de ez olyan, ami a drótkötél, és a motoros számnak némiképp ötvözete, és tényleg van egy ilyen űrjellege, még ilyen szkafanderbe is flangál, és ezt nem egyedül csinálja.
Van két asszisztens hölgy társaságában.
Igen.
Rajta kívül ebben az előbb említett egy alkalmas januári fesztivál előadáson volt egy nagy találkozásunk Anthony Cézárral. Ő egy, ha jól mondom, belga-francia kötődésű és kortárs táncos tudással is rendelkező artista, és hogy olyan gyönyörű lírai gurni levegőszámot csinált, hogy őt mindenki azt érezte, hogy őt vissza kell hívni egy teljes műsorra.
A gurni, aki nem tudná, az egy ilyen rugalmas ízés, azzal föl tudja húzni, csavarni magát egészen a kupoláig akár.
Így van. Igenis, ő talán őt nevezhetem ennek a műsornak a másik sztárjának, de lesz ezen kívül egy etióp csoport is, akik rögtön két számot hoznak, egy kínai rúd számot, illetve egy kéz akrobatika, egy hand voltage számot, de lesz gyűrűszám, és igen, tehát amit előbb említette, hogy némileg több levegőszám lesz most. Egy zítszám, egy férfi női levegőben elkapós szám.
Uh-huh. Aztán?
És nem lehet műsor állatszám nélkül, ott nyilván állatszámot leginkább földön lehet, lesz egy kutyaszám.
Volt a múltkoriban papagájszám, azt
most
lehet
azért
a levegőben.
Most azért nem lesz papagájszám, mert előzőleg volt, igen. Nyilván benne lesz a mi tánckarunk, nagyon hangsúlyosan nekik lesz most is egy karaktere, mindig kapnak ők egy stílust, egy vonalat, amit képviselnek az előadásban. És nagy munkát vége. Ami még nagyon kiemelendő, hogy zenékre építjük, konkrét dalokra építjük ezt az előadást. Ismert slágerekre. Ebben lesz David Bowie, lesz Queen, lesz Rúzsa Magdi, nagyon sok ismert slágert fog hallani a közönség.
Igen, tulajdonképpen a hagyományos zene, a cirkuszok egyrészt, a hagyományos cirkuszzene kikopott. Tehát az a kicsit sramli zene, vásár és a többi, amit régebben megszoktunk, az már nincs. Tehát gyakran a jazzhez közelít, vagy ismert slágerekhez, nem?
Jazz standard és latint játszanak, popzenét, rockzenét, a mi zenekarunk egy tisztogó zenekar, úgyhogy való igaz. Ez a műfaj már más zeneileg is, de nem csak zeneileg, hogy az Oni mondta, az összművészethez nagyon, tehát a táncművészet, az artista művészete kívül, az régen a cirkuszban az artisták voltak a csak jelent szinte a manizsban, most már azért nem így van. Tehát ez egy, hogy is mondjam, történetmesélő, ez egy dramatizált cirkusz. Tehát az artisták köré föl van építve egy dramaturgia, amiben belefér egészen a musicalig minden. Tehát hiszen játszottunk már kétszer is egy Monte Cristo című musicalt, amit musicalnek írt meg
Szomor
Gyuri, és utána mi itt a cirkuszban előadtuk úgy, hogy beépítettük az artista számokat, és amelyiket a 9 közül című produkciónk, ami...
Az pedig tavaly volt a karácsonyi
műsorunk.
Sőt, valaha réges-rég volt cirkuszhercegnő is, operett. Cirkusz
az operett. Így igaz. Úgyhogy ez valóban egy összművészeti előadás, és itt én még kiemelném, hiszen itt a világűr, Simet Laci szkafanderes száma, bolygó fognak röpködni, tehát LED bolygó fog röpködni a Marisban, úgyhogy nem csak az artista szám, hanem maga a vizuál technika is megmutatja magát. Tehát olyan,
olyan hatalmas négyzetméter számot kéne most itt pontosan elmondani, hatalmas LED videó fal rendszerünk van, illetve most ebben az előadásban az űr jelleg miatt a manézs, most próbálok annyit elmondani, hogy még izgalmas legyen, tehát nagyon nagy vetítés technika, nagyon nagy vetítés felületek lesznek, és vetítés technika most ezeken is nagyon centizgetve dolgozunk.
Mennyiben más a cír, tehát neked mit kellett hozzá tanulnod a színházi műszaki dolgokhoz a műszaki cirkuszban?
A színházi műszaki a hangosításban ugye eleve a kör jelleg ennek a háznak. Aha. Tehát ez egy kör színpad, kör nézőtérrel, ezt egy olyan PA-vel, ami egy színházban vagy egy koncerten van, ezt nem lehet megcsinálni. Tehát akkor az emberek nagyon nagy százaléka nem hallja.
Aha.
Az előadó művészt, ha énekes, a zenekart, a konferanszot. Tehát itt ki kellett találnunk, ez is egy nagy innovációnk volt, egy olyan sugárzó rendszert, ami a teljes nézőteret, az a kör nézőteret teljes mértékben lefedi a hangtartományon belül. Tehát itt, és ezt sikerült megoldanunk, én azt gondolom. Ez volt az egyik, a másik pedig a gépészet. Más a gépészet, mint a színházban. És bizony ezek a dramatizált előadások sokszor megkívánják még a zsinórpadot is, pedig itt nincs zsinórpad.
Mi vonzott téged ebbe? Tehát tulajdonképpen kérdeztem azt, hogy egy színházból miért mentél te cirkuszba?
Hogy miért mentem a cirkuszba? Hát egy az, hogy megtisztelő volt a felkérés a vezetőség részéről, hogy engem, mint hangmérnököt ismertek, és hogy mégis megkértek erre a posztra.
Annak ellenére, hogy ismertek.
És, hát látod.
Még nagyobb bátorság
volt. Ez egy óriási bátorság volt részükről. A másik a másfajta feladat. Tehát 35 év színház után azt hiszem, hogy egy erős váltás nem csak szakmailag, tehát hogy műszaki vezető, nem hangmérnök, hanem a légkör is más, a feladat is más, minden más. Talán már izgalmasabb, vagy nem tudom másképp mondani.
Uh-huh. És Zoli, te meg a Pincész Színháztól, illetve hát csináltad paralel már
volt ideje. Voltak közös évek is, most már teljes figyelmem a cirkusz és minden, és a, ennek a hajónak az oldal evezői felé irányulnak.
Aha. Na jó, hát akkor most megvan az izgalom, akkor két premier, tehát akkor az egyik a francia bűvész.
Eric Lee Magic Show, ez bűvész. A húsvéti hétvégén látható 3 napon keresztül. Sztár,
és aztán akkor jön ugye április 6-ai bemutatóval.
A Csillagok égbeli tűk című.
Ami egészen szeptember.
22-ig látható majd.
Na, hát akkor mindkettőt sok sikert kívánunk, és érezzétek jól magatokat a Fővárosi Nagycirkuszban, meg a nézők is érezzék ott jól magukat. Most akkor adunk egy szignált, és utána jön a kritikai rovatom, például azzal, hogy Sota Irén 95 éves lenne, meg azzal is, hogy nézett ki az a Don Giovanni előadás, amire a sztrájk után először jött be a zenekar.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Hát akkor folytatjuk a művészbejárót. Először arról, hogy hát Sota Irén, ez a fantasztikus színész, aki civilben is jelenség volt, ilyen elképesztő turbánokat hordott a fején, és hát nagyon jellegzetes, ilyen végletekig kicigarettázott hangja volt, és egy ilyen nagyon vehemes ember volt. Szóval, hogy ő 95 éves lenne, ugye hát az élete jelentős része a Madách Színházhoz kötődött, és ez az a típusú színész meg ember, aki hát mindent megkapott például díjakban, Kossuth díjat, nem is feltétlenül egyet, hanem hát ugye 2, meg Halhatatlanok társulatának örökös tagja, meg persze, hogy kiváló művész, meg mindent, amit el lehet képzelni, de nagyon alulról jött, mint egyébként az ő generációjának jó néhány tagja, annyira alulról, hát egy szó szerint, tehát egy 8. kerületi pince lakásból, és hát egy alkoholista édesapával megverve, aki hát nem csak verte a mamáját, hanem hát bizony még szó szerint hát bele is lőtt. Na, börtönbe is került, és hát aztán később hát Sota többször elmondta, hogy ezt ő soha nem tudta kiheverni, de tulajdonképpen a színpadon számára ez egy tapasztalatot jelentett, tehát táplálkozott is. És ő ebből, hát azt képzeljék el, nem tudom, hogy tudják el, hogy hát aztán később ez az ember, amikor kikerült a börtönből, öngyilkos lett, és hát a Irén találta meg a játszótéren. Hát szóval, hogy iszonyú lehetett, és hogy még milyen elképesztően magasra jutott aztán, és hogy hát mennyi hihetetlen alakítása volt. Én emlékszem még fiatal koromból Kurázsi mamaként, hogy na abban például, abban a szerepben, abban benne volt, azt hiszem, ez az alulról jöttség, és az elkeseredés, de az erő is, hogy ő igen, ő ezt a, ahol a Brecht darab játszódik, ezt a háborút is túléli, és mindent túlél. És ha meghal a hozzátartozója ugye a darabban a gyerekei, akkor azt is túléli, de hihetetlen őserő volt ő, tehát ez egyszerűen sugárzott benne, mondták róla, hogy vagy nagyon lázas és tüzes volt, vagy hideg, mert azért tudott rideg lenni, egy meglehetősen szeszélyes alkat volt, Egyébként ez már a főiskolai évei alatt is kiderült, ott voltak, akik egyenesen hát bolondnak tartották, de hogy tényleg ez az alulról jötteknek a bizonyítási akarása, és hát ezért is tudott ő tragédiákat is játszani, mert hozta. Már otthonról is hozta, miközben azért őt sokan inkább komikus színésznek könyvelték el, hogy egy másik Brecht darabot mondjak, a Mahagondi tündöklése és bukása, ahol hát a Mann Péterrel egyszerűen elképesztő, hogy mit műveltek a színpadon, tehát azon halálra kellett röhögnünk magunkat. Miközben, hát például, akit ő játszott, annak az volt a neve, hogy Hocinesze, és hát aki hát ugye egy olyan ember, aki a jéghátán is megél, és bármit túlél. Igen, voltak nagy tragikus szerepei, én egy valamiben őt bevallom, hogy nem szerettem Orbán néként a játékszínben a macska játékban. Ott azt éreztem, mert ugye ott arról lenne szó, hogy tulajdonképpen a tragikán röhögünk. És ez nekem nem volt meg, ő ezt elvitte inkább komikusabb irányba, nem volt az a fajsúlya, ami hát ugye Súlyok Mária játszott a Pesti bemutatón, Pesti ős bemutatón, mert előtte ugye Szolnokon ment a darab Hegedűs Erzsivel, tehát hogy nem volt meg a tragikuma, és hát fűződik hozzá, kezdő rádióriporter voltam, és a szerkesztő azt találta ki, hogy a premier előtt hívjam fel Súlyok Máriát, hogy mit szól ő ahhoz, hogy hát most újra játsszák a macskajátékot és Sota Irén, és hát rémes emlékem, ugye hát fel akartam vele venni egy ilyen telefoninterjút, és hát ő a maga elképesztően mélyen zengzetes hangján, hát majdnem rögtön lecsapta a telefon, nem csapta le, azért beszélt velem, mert hát úrinő volt, de hát teljesen ki volt, hogy hát ő ezt meg se nézi, és egyáltalán, és ki volt akadva, hogy ezt egyáltalán valaki más játsza. Hát ez a színészi újság, azóta játszották sokan, és bizony voltak, akik abszolút jól játszottak, és Sota elképesztő mi mindent játszott jól, egészen komikus dolgokat is. Egy ilyen főördög volt például a Vörös Malomba, ami Molnár Ferenc darab után musical, már az akkor már musical-es jedő Madách Színházban, és hát ott ilyen, emlékszem, hogy ilyen hát a fejünk fölött, a nézőtér feje fölött érkezett, így lecsúsztatták egy ilyen dróton, és amikor hát leért a színpadra valami olyan vitustáncba, és vircsavba, és hacacáréba kezdett ez az ő hihetetlen kitörő öröme, hogy hát az valami elképesztő volt, ez amikor könnyed és komikus. És ugye volt egy monodráma, Pérelli Gabriella írta a Roncs Derbi, ami ott ment a Madách Színházban, a mostani Örkény helyén, és hát abban aztán végképp elképesztő, hogy mit művelt. Na, abban a tragikus és komikus dolgok, és félig meddig az ő magányba torkoló életét is előadta, ugye hát neki volt több férje, és hát csak a első jelentős kapcsolatából, ami hát egyébként Seregi László volt, hát 8 abortusza, ami azért nem intimpistáskodás, mert ezekről beszélt, ugye volt naplója, volt könyv róla, és hát ő elmondta, hogy hát ő szinte minden férfivel, akivel kapcsolata volt, től gyereket akart, és hát mindegyik másnak más nőtől szült, tehát a legvégén őt annyi csalódás érte, ugye utolsó házassága Ungvári Tamással volt vele hosszan, 12 évig értek együtt, de aztán itt is válásra került a sor, és akkor ő arra jutott, hogy na, akkor vett egy kutyát, ezt így meg is fogalmazta, hogy ő már annyit csalódott, vett egy afgán agárt, akit egyébként fiúnak hívott, és hát akkor hát vele élt, és az élete végét már eléggé bezárkózva a lakásába, és akkor jöttek ezek az öregkori dolgok, tehát akkor már volt infarktus, meg combnyaktörés, végül újabb infarktus, tehát hogy tulajdonképpen olyan csúnyán fejeződött be a vége, és magányosan, miközben hát ő egy hihetetlenül ünnepelt, és hát egy igen nagy színésznő volt. Hát akkor ennyit a Sota Iréről, aki 95 éves lenne, és akkor hát beszéljünk egy egészen rendkívüli előadásról, ami hát életem egyik legnagyobb élménye, és nem gondoltam, hogy így lesz. Ott voltam az Operaházban azon a Don Giovanni előadáson, ami egyébként egy matiné volt a múlt szombaton. Délelőtt 11-kor kezdődő, amin hát a sztrájk után először jött be a zenekar. És a jött bet, azt úgy kell érteni, mert ugye máskor, amikor már bemegyünk a nézőtérre, hát rendszerint a zenészek zöme ott ül az árokban, és gyakorol a hangszerén, vagy csak dumál, de most be, tehát volt ennek egy ilyen teátrális jellege, hogy most úgy egyszerre, zömében egyszerre bevonultak, amitől a közönség jelentős része, hát nyilván a külföldiek nem tudták, hogy mi történik, meg itt miért tapsolják meg előre a zenekart, tehát hogy fölpattant a helyéről, és így állva megtapsolta őket, ami hát egyszerre volt tulajdonképpen ilyen felemelő, és ugyanakkor mégiscsak hideglelős hát mozzanat, és aztán hát utána, amikor bejött Rajna Martin, aki egy tulajdonképpen egy ilyen srácnak néz ki szinte, tehát még 29 éves sincs, és nem is jó, ha bejött, mert ő szinte beszaladt. Ő a karmester, az Operaház vezető karmestere, beszaladt, és bizony elpityeredett, tehát eltörött kicsit a mécses, meghajolt a közönség felé, és nem csak a közönség felé hajolt meg, hanem a zenekar felé is mélyen meghajolt, ilyen tisztelettel. És mázlista voltam azon kívül, hogy ott lehettem, még az első sorban is ülhettem. Tehát láttam a zenekar tagjainak az arcát, ezt a meghatottságot, hogy látszott rajtuk, hogy ők szeretik a munkájukat, és hogy hát újra itt lehetnek, de meggyötörtség is látszott, hogy az elmúlt kétségekkel teli öt nap, ami nyilván tele volt szorongással, hát az nagyon megviselhette őket, és utána úgy robbant a nyitány, hogy aztán ezt ne tudják meg, ritkán szól ilyen így zenekar, és ebbe aztán benne volt minden. Tehát annyi fájdalom, de ugyanakkor gyönyör is, és szépség, és érzékiség, és egyszerűen nem tudom elmondani, tehát a Mozartba belekerült valószínűleg mindaz, amit az elmúlt időszakban átéltek, és erre Mozart, hogy úgy mondjam, ez a zene nagyon, nagyon is alkalmas volt, tehát ilyen mennydörgővé vált, és ebben a rendezői felfogásban Klaus Gutnak a munkája, ami tulajdonképpen egy külföldön átvett dolog, tehát eredetileg Salzburgban volt a bemutató, és a Berlinben, Madridban, Amsterdamban is eljutott ez a produkció. Tulajdonképpen a nyitány alatt a címszereplő már ledöfi a kormányzót, és a kormányzó pedig megsebesíti őt. Tehát teljesen indokolt volt ez a mennydörgése a zenekarnak, amelyik hát aztán Aztán, tehát ritkán szól ilyen jó zenekar, később ott utána beszélgettem is két muzsikusokkal, ők is úgy érezték, hogy hát ez nem szokott. Hát ez nem szokott így szólni, de hát most egyszerűen úgy szólt a dolog. Egy erdő a díszlet, amit lehet vitatni, hallhattunk róla a sztrájk alatt, hogy ez maradt fönn, és akkor ebbe kellett akár mást is csinálni, amire semmi köze nem volt ez a díszleten. De hogy egyébként érdekesség, hogy tulajdonképpen egy ilyen erdőt a Debussyhez ősszel, a Peleázs és Melisandéhez is fölépítettek a Műpában, ahol hát egy ekkora monumentális díszlet, ott aztán végképp nem megszokott, és egyébként ott is hát a budapesti fesztiválzenekar játszott ott, és a Fischer Iván vezényelt, és hát külön érdekesség, ugye ez a legendás Don Giovanni, ami még megboldogult egyetemista koromban volt, amit hát ez a rendező nagyság Yuri Lyubimov rendezett, az tulajdonképpen azt is Fischer Iván vezényelte már, aki már akkor is nagyon valaki volt, és hát próbák utolsó, legutolsó időszakában fölpakolta a zenekart a színpadra, amitől nagyon sok minden megváltozott, leszűkítette a teret tulajdonképpen a színész, az énekeseknek, és ettől nagyon sok ilyen rossz, modoros, teátrális gesztus tulajdonképpen megszűnt. Egyszer beszélgettem róla a Polgár Lászlóval, aki innen számolta, ugye ő Leporello volt, innen számolta, hogy ő színészként is jelen van igazán a színpadon, tehát hogy nem lehet tehát ilyen lefúrt lábon nagyon, nagyon ágálni, mert egyszerűen nem nagyon volt a dolgokra kell. Tehát itt elhiszem, jó teljesen, nem hiszem el, azért lehet teljesen elhinni, hogy szeretkeznek, és közben, éneklés közben szeretkeznek fekve a földön. Tehát, hogy kiderül, hogy az énekes mi mindent, egyébként szerencsére azért nem először derül ki, azért például Kovali Balázs jó néhány előadásában kiderült az operában, hogy mire képes akár a kórus is mi mindent tud megcsinálni, hogy éneklés közben akár még jócskán táncol is. Szóval, hogy itt is kiderül nagyon-nagyon sok énekesről, sőt a többségükről, hogy helyükön vannak, és hát nem kell azt mondanom, hogy jaj, beúnyom a szemem, mert hát mennyivel öregebb, mennyivel kövérebb, mennyivel izé. Tehát itt nagyjából az életkoruknak megfelelőek és a figuráiknak megfelelőek a szereplők. Hát leginkább Cser Ádám az elképesztően jó Leporello, még így, hogy láttam Polgár Lászlóval is, még így is ezt merem mondani. Ő egy ilyen, szinte egy ilyen utcai rapper, mert hogy mába van téve a történet, és van egy ilyen groteszk mozgása is, amikor gúnyolja őt Don Giovanni, akkor szívesen utánoz. Szemerédi Károly formálja meg Don Giovannit, akinek az alakításának jó része tetszik, ő egy ilyen őserő, egy ilyen dúvadra veszi kicsit a figurát, nekem némiképp hiányzik belőle a grácia, a lovagnak az eleganciája, de el tudom fogadni, hogy a 21. században, ahol egyébként már ebbe az előadásban egy valódi autó is bejön a színpadra, hát ilyen már egy Don Giovanni, nem lesz többre időm, mint hogy elmondom a szereplőket, Donna, Anna Tuznik, Natália, Ottavio, Szelecki, Artur, Donna, Elvira, Kele, Brigitta, Mazettő, Pataki Bence, Czerlina, Brindás, Boglárka. Mindannyiuknak rendkívül sok fájdalom és szépség és vágy, és nem tudom mi minden van az énekében és az alakításában. És Kis András ugye a kormányzó, aki hát a végén ugye istenítéletként tulajdonképpen eljön Don Giovanniként. Na hát neki aztán olyan mennydörgő a hangja, és olyan rezzenéstelő markács az arca, hogy ugye ő kőszoborként Holtában is tulajdonképpen már előre ássa Don Giovanninak a sírt, és aztán itt lesz vége a produkciónak, a darabnak nem egészen itt lenne, és utána ne tudják meg, hogy a közönség milyen ünneplő tombolást rendezett minden előadó tiszteletére. Rendkívüli nem este volt ez, hanem délelőtt volt ez az Operaházban. Na, még nagyon gyorsan egy produkcióról Nőtt vagy életet a címe. Vida Péter áll a középpontjában, és Mars Grucho, valószínű, hogy az idősebbek közül többen tudják, ők ilyen Woody Allen előzménynek is tartják. Hát aki hát a Sotánál beszéltem róla, hogy méről a magasba, hát itt is, tehát itt is a New Yorki garzonból hát egy hollywoodi palotáig jutott, és hát ez az amerikai komikus, aki tulajdonképpen mi maga az előadás is egyesíti a kabarét, a variettét, a stand-upot, tehát amikor áll a közönség előtt, és nem a partnereivel, hanem beszél, és hát Vida Péternek ez abszolút illik, tehát ő tud rögtönözni, meg tudja szólítani a közönséget, akár pikáns kérdéseket föltenni, még a tetejében az általam látott előadásom válaszolnak is neki. Pacolai Béla rendezte az előadást, és mindössze négyen játsszák úgy, hogy hát ugye a Vidán kívül mindenki számtalan szerepben. Hevesi László, Móroc Adrien és Balaskó Bence, ő hihetetlen táncmozdulatokkal és mozgásokkal fűszerezi a produkcióit. Vannak szép elegáns ruhák, ez is egyébként kérdés időnként a közönséghez, hogy tudja, ki tervezte a díszletet, tudja, ki a jelmez, Szelei Mónika díszletet, Zöldi Z. Gergely, és hát az egész tulajdonképpen ilyen impulzív, pezseg, gyors jelen, időnként bánom, hogy nincsenek végig énekelve a dalok, mert úgy hallgatnám, de nem, ezek ilyen röpke, már-már ilyen klipszerű jelenetek váltják egymást. Zömében vidámak, de hát azért van néhány zsidó vicc, aminek a mélyén azért ott a sok keserűség. És hát tulajdonképpen az egész úgy működik, van, hogy az egyik színész akár a zongorához odaül, mindenki táncol, mindenki dalol, szóval szereti a közönség. Tehát azt gondolom, hogy érdekes produkció a Nőt vagy életet. Hát akkor ennyi fért ma a művész bejáróba. Az első részben cirkuszról volt szó, a második részben pedig a kritikai rovatról. Én Bóta Gábor voltam, a hangpult mögött Túri Lajos Lui ült, ennyi volt a művészbejáró. Köszönöm a figyelmüket, és hát természetesen hallgassák meg a híreket. A viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.